A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye gazdagon, megáldottá jelenlétével a mi együttlétünket, Istenre való figyelésünket. 42. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. A 42. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Mózes második könyve 25. fejezetének 10-től 22-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Mózes második könyvéből, a 25. fejezetből 10-től 22-ig terjedő verseket. Készítsenek egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles, és 1,5 könyög magas ládát akácfából. Boríts be azt tiszta arannyal, belül is, kívül is boríts be, és készíts rá körben aranyszegélyt. Önts hozzá aranyból 4 karikát, és illeszd azokat 4 sarkára, egyik oldalára is 2 karikát, a másik oldalára szintúgy. Csinálj rudakat is akácfából, és boríts be aranyjal. A rudakat dugd a láda oldalain lévő karikákba, hogy azokkal hordozzák majd a ládát. A rudak a láda karikáiban legyenek, és ne vegyék ki őket onnan. Tedd a ládába a bizonyságot, amelyet neked adok. Készíts 2,5 könyök hosszú és 1,5 könyök széles fedelet is szín aranyból. Készíts 2 kérubot is aranyból, vert aranyból készítsd őket, a fedél 2 végére. Az egyik kérubot az egyik végére készítsd, a másik kérubot a másikra. A fedél 2 végéből formázzátok ki a kérubokat. A kérubok pedig terjesszék ki a szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyukkal a fedelet. Arcuk egymás felé legyen. A kérubok arca a fedél felé forduljon. A fedelet helyezd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet adok neked. Ott jelenek meg neked a fedél tetejénél, a 2 kérub között, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak, ott szólok hozzád mindazokról, amiket általad parancsolok Izrael fiainak. A kegyelem Istenet egye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde, lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 164. számú énekünknek mind a három versszaka eléneklésével. A 164. számú énekünk így kezdődik. Téged áldunk, Nagy Isten, e szent napnak reggelén. Semmivel nem erőltethetjük ki azt, Istenünk, hogy megjelenj közöttünk a te házadban. De olyan jó arra gondolnunk, hogy nem kell kierőltetni, mert te szeretsz bennünket, és itt akarsz lenni közöttünk. Olyan jó úgy visszatekinteni az elmúlt hét eseményeire és napjaira is, hogy mellettünk álltál. Te fogtad meg kezünket, és vezettél az igazság ösvényén. Pedig olyan nagy a világnak sodrása, annyi kísértés, annyi buktató, amelyen el lehetne esni, ami által el lehetne távolodni tőled. És te mégis megtartottál a veled való közösségben. Köszönjük, hogy a te jelenlétedről beszél, hogy útra valót adtál. Feltöltöttél szereteteddel, azért, hogy ennek melege áradjon szét otthonainkba, és ez a meleg burkolja be a másik embert, akivel kapcsolatba kerültünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy adtál erőt a jóra, feladataink teljesítésére és a próbatételekre is. Lehet, hogy sokunknak vállán súlyos a kereszt, és mégsem kellett nekünk összeroppanni alatta, és mégis tovább tudtunk lépni, és mégis azzal a reménységgel nézhettünk reád, hogy te mindig tudod, mit miért adsz, és mire akarsz felhasználni életünkben. Köszönjük neked a bűnbocsánatnak ajándékát. Megint vétkek és gyarlóságok tarkították a mi utunkat, de olyan jó, hogy nem vétkeink szerint bánsz velünk, hanem Krisztus vére által kínálod a bocsánatot, megtisztulást. Itt lehet hagyni minden bűnterhet, azért, hogy szabadon éljünk, és szabadon tudjunk a te dicsőségedre lenni. Köszönjük a gyülekezet közösségét, hogy itt egybegyűjtöttél, és itt egymásra úgy tekinthetünk, mint akik ugyanazon az úton járunk, és mint akik ugyanazt akarjuk, neked engedelmeskedni. És olyan jó, hogy világító szövétnekké teszed ezt a közösséget, és benne az egyéneket is. Hogy úgy tudjunk a világban is forgolódni, hogy a te fényed oda is eljusson, ahol most még nem akarnak meglátni téged. Add csendességet kívül és belül, add, hogy ebben a csendben fölhangozzik a te ígéd, és személyesen a te hangodat halljuk meg az ígéből. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Készüljünk az igen meghallgatására és befogadására a 153-as számú énekünk első verszaka eléneklésével. A 153-as számú énekünk első verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A zsidókhoz írott levélből olvasom Istennek ígéjét a 9. fejezetből, 3-tól 5-ig terjedő verseket. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a zsidókhoz írott levélből, a 9. fejezetből, 3-tól 5-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. A második kárpíton túl pedig volt az a sátor rész, amelyet a szentek szentjének neveztek. Ebben volt az arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalán arannyal beborítva, benne az aranykósó a mannával, és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva az engesztelés helyét. Ezekről most nem szükséges részletesen szólni. A Szentek Szentjének és a Szövetség ládájának rövid leírását olvashatjuk az előtt felolvasott ígéből. És ugyan ezzel fejeződik be ez az ige szakasz, hogy a Szentíró hozzáteszi, hogy erről nekünk most nem kell részletesen szólani, én mégis éppen ennek ellenkezőjét éreztem. Ezen az Isten tiszteleten erről kell nekünk most részleteiben beszélni, és ehhez kapcsolódóan foglaltatik össze ma Istennek hozzánk szóló üzenete. Az a szent sátor és az a láda Izrael népe számára az Ószövetségben az Isten jelenlétének szimbóluma volt. Igazából ez a sátor két részből állott. Az előső részben mentek be a papok, és a hátsó részben foglalt helyet ez a láda. Mózes parancsá, illetve Isten parancsára építette meg Mózes ezt a ládát. Akácfából készült, 120 cm hosszú, 70 cm széles volt, és az oldalán aranykarikák voltak találhatók. Azért, hogy ebbe belefűzhessék a rudakat, és ilyen módon a léviták hordozhassák a vállukon ezt a ládát, hogy mindenki azt láthassa. Aztán ennek a ládának a teteje aranyból, aranylemezből volt készítve, és a két oldalán, a két szélén egy-egy kérub volt található, és ezek a kérubok kiterjesztették a szárnyaikat, ezek a szárnyak összeértek, és azt mondták, hogy itt lakozik az Isten. Ez az Isten trónjának a helye. Tehát az az aranylemez, és a kérubok szárnyai által határolt helyen trónul az Isten. Ez a láda tehát az Isten jelenlétének szimbóluma, bizonysága volt. De nem csupán maga ez a láda, hanem az is, ami a ládában található volt. Az mint egy tovább bontja, hogy akkor miben is mutatkozik meg az Istennek jelenléte. Egyfelől arról olvasunk, hogy ebben a ládában ott volt a 10 parancsolatnak két kőtáblája. Ezek a kőtáblák azok, amelyeket az Isten a maga kezével faragott, és amelyet az Isten a maga ujjával, ujjának érintésével vésett bele. Ő véste bele azokat a szavakat, azokat a parancsokat, amelyekről mind a mai napig olvashatunk a Szentírásban. És ezzel az Úristen azt akarta népének kifejezésére juttatni, hogy az én ígémben jelen akarok lenni a ti életetekben. Ezt mondja az Isten. Akkor is, meg ma is. Tudjátok, azon gondolkodtam el, hogy önmagában a szó, önmagában a betű halott. Lehet az a Szentírás betűje is. Önmagában halott, és nem tarthat meg bennünket. Hanem ha csak azon rajta van az Isten érintése, az Isten a nem is újjának, de lelkének érintése, akkor kezdenek el ezek a szavak élni, mozgásba hozni, kapcsolatba hozni az Istennel. Önmagában a betű halott. Lehet az a Szentírás betűje is, nem tarthat meg bennünket. Csak akkor, ha azon ilyen módon rajta van az Isten lelkének érintése. Nem tudom már egészen pontosan, hol hallottam ezt a beszámolót, egy nyugdíjas teológiai tanárról szól, akihez ellátogatott egyik lelkész társa akkor, amikor ez a nyugdíjas teológiai tanár már a betegágyán feküdt. Ez a tanár nagyon sok mindent tudott a Szentírásból. Jól ismerte az eredeti nyelvet, A Szentírásnak eredeti nyelvét, a görögöt is, meg a hébert is. Szinte alig volt olyan vers, amiről már ne írt volna valamilyen magyarázatot. És mégis ez a lelkésztárs, ami után elbúcsúzott a teológiai tanártól, azt tapasztalta, hogy rettenetesen fél, és retteg a haláltól. Mert önmagában a betű, legyen az a Szentírás betűje is, nem tarthat meg bennünket, hanem csak akkor kezd az élni, ha azon rajta van az Isten lelkének érintése. Tudjátok, erre az Isten tiszteletre is valahogy úgy készültem, hogy különlegesen is szépet is, és valami jót mondok, ami igazán áthatja a mi bensőnket is. És mikor papírra vetettem ezeket a sorokat, megvallom őszintén, úgy megszürkültek, megüresedtek. Higgyétek el, önmagam erejéből nem tudok olyan szépet és olyan jót mondani, mint amennyire szeretném, hogy ez megtörténjen. De még ha angyalok nyelvén szólanék hozzátok, az sem biztos, hogy meggyőzne titeket. Hiszen nézzük meg a húsvéti történetet. Mária angyalokkal találkozik. De nem ettől lesz hite, és nem ettől lesz húsvétja, hanem attól, hogy megáll mellette a feltámadott Jézus Krisztus, és találkozik vele. Testvéreim, nekünk sem a prédikációtól, nem a prédikáció szavaitól, hanem a prédikáció mögött álló Jézus Krisztustól lehet igazán hitünk, és lehet vele való kapcsolatunk. Érzitek, hogy mekkora a felelősség rajtunk? Hogy hogyan készülünk egy-egy Isten tiszteletre? Ha most egészen őszintén kellene válaszolni, hogy hogyan készültél erre az Isten tiszteletre? Imádkoztál-e komolyan azért, hogy az Isten lelke úgy ragadja meg a gyarló emberi szót, hogy abban megérzed az Isten, hogy abban átéled az ő közelségét? Mert tudjátok, ha csak úgy szokványosan üljük végig, akkor lehet, hogy halott lesz számunkra mindaz, amit elhangzik. Ez tehát az egyik, az Isten jelenlétét az ő ígéjében akarta akkor is, meg most nekünk is megmutatni. A másik, ami a ládában található volt, az egy tál manna. Szintén aranyból volt készítve ez a tál, és azon rajta volt a manna. És ezzel az Úristen azt akarta kifejezésre juttatni, hogy nem csupán ígémben akarok jelen lenni a ti életetekben, hanem a cselekvésemben is. Mert tudnélik, amikor Mózes kihozza a népet Egyiptom földjéről, akkor egy ideig Izrael népének még volt ételtartaléka. Az Úristen meglágyította az egyiptomiak szívét, az élés kamrájukból adtak valamennyicskét, de aztán több heti vagy több havi pusztai vándorlás után eljött az a pont, amikor elfogyott az elede. És akkor jött az Isten, és cselekvésében úgy mutatta meg jelenlétét, hogy naponként mannával táplálta az ő népét. Ebben a cselekedetében mutatta meg azt, hogy jelen vagyok a ti életetekben. De nem csupán ebben, hanem tudjuk, hogy annyi minden másban is. Abban, ahogyan vezette ezt a népet ott a pusztában, abban, ahogyan megóvta az ellenséges népektől, ahogyan fette vagy ítélte ezt a népet. Tudjátok, ma is az Úristen életünk minden eseményét a maga követévé akarja tenni. Legyen az öröm vagy bánat, ne csupán az eseményeket lásd, hanem lásd meg az események mögött meghúzódó Istent. Ő mozgatja a szálakat, és ő időzíti úgy életednek eseményét, hogy abban jó, ha észreveszed, hogy nem a véletlenszerűség, sorszerűség játszik közre, hanem az események mögött ott van az Isten. Persze úgy gondolom, hogy ehhez szükséges a mi megfelelő magatartásunk. És ahhoz, hogy mindezt megértsük, hadd hívjam egy kicsit segítségül a héber nyelvet. Kétfajta kifejezés van igazából az elfogadásra, az elnevésre. Az egyik az valami olyasmit jelöl, hogy ott van, a szemem előtt van, elkapom, viszem magammal, és nem sokat gondolkodom fölötte. Valahogy olyan ez, testvéreim, mintha egy kisgyermek játszadozás közben bemenne a konyhába, ott találna a konyhaasztalon egy megkent lekváros kenyeret, azt gyorsan elvenné, megenné, és már gyorsan futna is tovább. Nem sokat gondolkodik ő azon, hogy hogy került oda az a kenyér, meg ki az, aki megkente. Nem gondolkodik fölötte. Ha viszont ugyanez a gyermek már ifjú, és ugyanez megtörténik, hogy ott lát az asztalon egy megkent lekváros kenyeret, akkor talán néhány pillanatig megáll, és elgondolkodik, hogy ez a kenyér hogy került ide az asztalra. Meg ki az, aki megkente? Én is megkenhettem volna, de ha édesanyám kente meg, akkor abban ott van az ő törődése és áldozata. Az Úristen azt akarja, hogy életünk eseményére így tekintsünk, hogy ne rögtön fussunk tovább, hogy ne csak magunkhoz kaparintsuk az ő ajándékait, hanem egy pillanatra álljunk meg, gondolkodjunk el fölötte, és lássuk meg mögötte a gondoskodó, a rendező, az időzítő urat, hogy így van jelen az életemben. És a harmadik, ami ott volt ebben a ládában, az Áronnak a kivirágzott veszélye. Az Úristen ki akarta választani a 12 törzs közül azt az egyet, amelyik a papi szolgálatot végzi. És ezt olyan módon tette, hogy kirakott 12 ilyen lemetszett vesszőt, 11 nem hajtott ki, hanem csupán egy. És ebben mutatta meg az Úristen a kiválasztottságot. Hogy akkor ezt a törzset választom ki, és ez a törzs végzi a papi szolgálatot. És tudjátok, amikor az Úristen így kiválaszt, akkor szinte mindig hozzáteszi, hogy veled leszek. Nem csupán a kiválasztásban akarja a jelenlétét megmutatni neked, hanem így szavakban is, amikor azt mondja, hogy veled vagyok. Mózesnek is ezt mondja, amikor kiválasztja, ne félj, mert veled leszek és veled vagyok. És kihozod majd Izrael népét Egyiptom földjéről. Józsuénak nem ugyanezt mondja? Ne félj és ne retteg, mert veled vagyok mindenben, amiben jársz. És készek elfoglalni Kánaánnak a földjét. Vagy Gedeon is ugyanezt a parancsot kapja, és ugyanezt a biztatást, veled leszek, és legyőzi a midianitákat. Jézus a tanítványoknak megint nem ugyanezt mondja? Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Engem is, és téged is az Isten valamire kiválasztott. És mindig hozzáteszi, hogy veled leszek. Hogy jól tud betölteni az édesanyai feladatodat, a házastársi feladatodat. Hogy jó barát, vagy jó szomszéd, vagy jó munkatárs légy. És ezt úgy teszed, hogy közben az Úristen mindvégig veled akar lenni. A szövetség ládájának a szimbóluma, az Isten jelenlétét szimbolizálja. De az Úristen jelen akar lenni az ő ígéjében is, cselekvésében és kiválasztásában. De most a második kérdés, akkor az fogalmazódik meg bennünk, hogy így, ilyen módon hogyan tapasztalhatjuk mi egyáltalán meg az Istennek jelenlétét. Milyen magatartás szükséges a mi részünkről, hogy ezt átéljük és megtapasztaljuk. A teljesség igénye nélkül megint három feltételt hadd említsek meg. Az egyik az az, hogy vágyni kell rá. Vágyni kell, vágyakozni kell az ő jelenléte után. Ahogy vágyakozunk arra, hogy anyagilag többre jussunk, ahogy vágyakozunk arra, hogy az életünk pályájában előrébb jussunk, ahogy vágyakozunk arra, hogy köztiszteletben álló emberek legyünk talán, talán ugyanígy vagy ennél sokkal inkább intenzívebben vágyakozni kell az Isten után. Többet belőle, jobban megismerni, jobban érteni az akaratát. Sokszor magamon is azt tapasztalom, hogy csak az ajándékai kellenek. Azt kell, azt elveszem a kezedből. Az orvosság, a gyógyszer kell. De az orvossal való jelenlét, az már nem annyira fontos. Gondoljunk bele, testvéreim, ha ma reggel az Isten azt mondta volna, hogy ha eljössz erre az Isten tiszteletre, nem fogsz kapni semmit. Sem gyógyulást, sem bátorítást, sem erőt, sem kérdéseidre választ, hanem csak az Isten magát. Eljöttél volna. Csak az Istenért. Csak hogy az Isten jelenlétéből nyerjél valamit. Eljöttök volna. Ott benne a vágy az Isten jelenléte iránt a mi szívünkben. Mert ha ott van a vágy, akkor ő azt be tudja teljesíteni. Ha azonban nincs vágy, akkor nincs mit beteljesíteni. És nincs mit az ő jelenlétéből adni. A másik feltétel az úgy gondolom, hogy az engedelmesség. Vagy így is mondhatnám, hogy a szentség. Az az ember éli át Istennek jelenlétét, közelségét, aki engedelmeskedik neki, és kész harcolni a bűnökkel szemben. Mert az Istennek való engedelmesség az mindig utat nyit, a bűn pedig az engedetlenség eltorlaszol. Ezzel kapcsolatosan pedig hadd hívjam segítségül Sámsonnak a történetét. Mindannyian talán nagyon jól ismerjük. Sámson volt az, aki az Isten jelenlétében hatalmas erővel bírt. Félkezével leverte az ellenséget. Vagy pedig a városnak a kapuját kiemelte a szegletéből, és kivitte a domboldalra. De aztán eljött az engedetlenségnek az útja, és elindult a lejtőn. Megismerkedett egy pogánynővel, belegabajodott ebbe a kapcsolatba, és ennek nyomán kiszúrták a szemét, levágták a haját, fogságra ítélték. És tudjátok, ebben a történetben mi a legszörnyűbb? Az, hogy úgy távozik el az Isten Sámsontól, hogy észre sem veszi. Feltölti Delilla, hogy jönnek a filiszteusok. És Sámson úgy gondolja, ugyanazzal az erővel megy, és legyőzi őket. De már nincs az erő, mert elindult az engedetlenségnek útján. Vagy a vétekhez ragaszkodunk, de akkor nem éljük át az Istennek jelenlétét, vagy pedig az Istenhez, de akkor engedelmeskedni, és vétkek ellen harcolni kell. És végre komolyan kellene ezt már venni, mert talán hallgatólagosan annyi bűnünkkel már megalkottunk, megbékültünk vele, és már legyintünk rá, hogy ó, ilyen vagyok én. Úgy sem tudok én már ezen változtatni. Jó, rendben, de akkor ne akard megtapasztalni még inkább az Isten jelenlétét. Hát ennek nyomán nem fogod. És a harmadik, ami rajtunk áll, az a nyitottság. Nyitottság legyen bennünk, vagy így is mondhatnám, hogy élő hit. Az Isten annyira tud téged megáldani, amennyire kitárod szívednek az ajtaját. Ha szűk az az ajtó, az a rés, akkor kevésbé tud megáldani. Ha pedig nyitott, tág, akkor egyre inkább teljesedsz az Istennek jelenlétében. Ehhez pedig hadd hívjam segítségül a vérfolyásos asszony történetét. Figyeljük meg, azt mondja, ha csak megérintem Jézusnak a ruháját, meggyógyulok. Nem várj nagy dolgot, hogy beszélgessen vele, meg több időt eltöltsön. Ha csak megérintem a ruháját, hiszem azt, hogy meggyógyulok. És meggyógyult meg. Pedig mások is vannak ott. És mások is megérintik Jézus ruháját, és nem történik semmi. Mert ennek az asszonynak a szívében volt ilyen nyitott ez a hit. Mindig hálás vagyok, testvéreim, amikor két-három személy vagy Isten tisztelet után, vagy később odajön és elmondja, olyan nagy örömmel, hogy mennyi mindent kapott az Istentől egy Isten tiszteleten, egy prédikáció által. Mennyire meggazdagította őt. Egy picit elgondolkodom azon, hogy vajon mindenki ezzel az örömmel megy ki? Vajon ha nem ezzel az örömmel mész ki erről az Isten tiszteletről, nem azért van, mert nem volt ennyire nyitott a szíve? Hogy úgy jövök, hogy valamit ezen az Isten tiszteleten kapni akarok? Mert ha csak végigüljük, szokványosan, akkor lehet ugyanúgy megyünk el, ahogyan jöttünk. Megpróbáltam magam számára a mai gyülekezetre nézve lefordítani ennek a nyitottságnak és élő hitnek az ellentétét. És ilyeneket írtam le, hogy fásultság és megszokottság. Hogy eljövök ide, végigülöm ezt az egy órát, de nem várok már nagy dolgot. Legfeljebb egy kis érzelmi hullámzást, vagy egy kis megnyugvást, de már nagy dolgot nem várok, hogy valami többet adjon. Hogy többen menjek el erről az Isten tiszteletről, mint ahogy jöttem. Vágytál erre? Ma reggel? Mert ha nincs bennünk ez az élő hit, ez a nyitottság, akkor higgyétek el, saját magunknak ássuk meg ilyen módon a gödröt. Vágni rá, engedelmeskedni, bűnök ellen harcolni, és ezzel a nyitott szívvel, élő hittel elindulni irányába. De most mondhatná valaki, hogy én úgy érzem, mindez megvan az életemben, és mégis lelkileg úgy érzem, hogy száraz időszakban vagyok. Úgy érzem, hogy vágyom iránta, engedelmeskedem neki, harcolok a bűnök ellen, nyitott vagyok a szívemben, a hitemben, és mégis azt érzem, hogy száraz időszak van. Hogy nem érzem az Isten jelenlétét. Miért van ez? Több oka is lehet. Az egyik oka az, hogy időnként ámítjuk magunkat. Ámítjuk, és azt mondjuk, hogy van élő hit, meg van vágyakozás, de lehet, hogy még sincs. Csak ilyen módon hazudok önmagamnak. Az is megtörténhet, hogy van vágy, van engedelmesség, van élő hit, van a vétkek ellen való harc. És mégis száraz időszaknak érzed ezt a mostani jelent. Ez pedig úgy gondolom sok esetben azért adja az Isten, ez már lerágott csont, hogy próbára tegyen. De sokszor így van. Hogy edzésben tartson. Hogy többként jöjj ki a száraz időszakból, mint ahogyan abba belekerültél. Meg azért is adja az Úristen, hogy ne vedd automatikusan, hogyha benned van élő hit, van engedelmesség, van vágy, akkor automatikusan az Istennek meg kell jelenni. Hát ez az ő dolga, nem? Neki muszáj megjelenni. Az Isten más. És időnként azért adja ezeket a száraz időszakokat, hogy kegyelemként és ajándékként tapasztald meg, ha megjelenik. Nem azért jelenik meg, mert benned van vágy feltétlenül, vagy engedelmesség, és neki akkor automatikusan meg kell jelenni. Hanem az Isten jelenléte mindig ajándék, és mindig kegyelem. És ezt soha ne felejtsük el. Na nézzük meg, testvéreim, hadd menjünk tovább, mi történik velünk, ha már átéljük az Isten jelenlétét. Mi történik velünk? Egyfelől úgy jelenik meg az Isten, hogy legyőz bennünket. Ismerjük Saulusnak a történetét. Belőle lesz Pál. Na így akar bennünket legyőzni. Hogy megadom magam. Hogy már nem a magam igazát akarom mondani. Hanem engedem, hogy ő mondja meg. És nem csupán egyszer történik meg ez a megtérés, így is fogalmazhatnám, hanem naponként, minden döntésem előtt megkérdezem először őt. Mert megadom magam. Cselekedj velem azt, amit akarsz. Egyfelől tehát az Isten jelenléte legyőz bennünket. Másfelől az ő jelenlétében mindig tovább tisztulunk. Tovább tisztulunk. És olyasmit látunk meg vételként az életünkben, amit addig nem. Ehhez pedig Péternek a történetét hadd hívjam segítségül. Jézus Krisztus úgymond bekérezkedik Péternek a hajójába. Hadd tanítson onnan, és hadd prédikáljon. Aztán pedig arra is megkéri, hogy nappal, amikor nem lehet halat fogni, vesse be a hálót, és annak nyomán megterik a háló halakkal. És eddig a pontig azt mondhatná Péter, hogy mennyire engedelmes tanítványa vagyok Jézusnak. Odaadtam a hajómat, annak ellenére, hogy halászként tudom, nappal nem lehet fogni, mégis engedtem, hogy bedobja a hálókat. Eddig úgy gondolja, hogy én jó fiú vagyok. És amikor megtelik a háló halakkal, akkor azt mondja Péter, hogy eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok én. Nem azt mondja, jaj, de jó, mennyi sok hal van. jól el tudjuk adni majd, hanem így a Jézus jelenlétében észreveszi a vétkeit. Észreveszi azokat a bűneit, amelyeket addig nem látott, mert vak volt. Az Isten jelenlétében így tovább formálódunk, tovább tisztulunk. Ha valaki más mondja neked, hogy irigy vagy, önző vagy, megsértődünk, hárítunk. De ha az Isten jelenlétében mondja ezt valaki, akkor kész vagy elfogadni, és kész vagy ezen változtatni. Az Isten jelenléte feltölt bennünket. Feltölt bennünket másfajta látással is. Másképp szemléled már életed eseményeit, vagy más lesz az értékrend az életedben. Eddig ez meg amaz volt az első, és most már mindez megfordul. Vagy feltölt bennünket az Úristen erővel és lendülettel. Egy Zsoltár idézetben így van kifejezve, hogy veled a rablóknak is nekiugrok. Veled még a kőfalon is át tudok jutni, nélküle félek a rablóktól. Nélküle fennakadok a falon. De vele mindezekkel meg tudok küzdeni. Azért szeretem a Szentírást, mert nem kozmetikáz. Nem mondja azt, hogy nem lesznek rablók meg falak az életedben. Hanem noha vannak is lesznek, de ezekben átsegítelek téged. Aztán az ő jelenléte, az feltölt bennünket olyan módon, hogy az illető személynek elkezd ragyogni az arca. Úgy, ahogy a Mózesé. És ezt a ragyogást nem lehet letagadni. Hát tudjátok, van hamis ragyogás, meg van műmosoly, meg van álkegyesség. És az mindig szirupos. De amikor a szirup lecsorog, akkor meglátszik az igazi lénye. De aki az Isten jelenlétében van, annak úgy ragyog az arca, hogy ezt nem is tudja letakarni. És nem is tudja beborítani. Az Isten ezen az Isten tiszteleten jelenlétével akar megajándékozni egyen-egyenként bennünket, de a jelenlétében meg akar ajándékozni így közösségben is, így gyülekezetileg is. És ez az utolsó gondolatsor befejezésképpen, amit még hadd mondjak el, hogy tudnélek az Úristen így közösségben is kész bennünket megáldani. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy itt az Istennek és a jónak a koncentrációja van jelen. Az Isten szól, ígérete szerint jelen van, ígéjében is, ígéreteiben is jelen van, meg jelen van olyan módon is, hogy sokan vagyunk olyanok, akik az ő útján járunk. Tehát a jónak a koncentrációja 10-től 11 óráig, ezt igazán átélhetjük és megtapasztalhatjuk. De érzem ennek a kettősségét és a hasadását, hogy a jónak a koncentrációja kellene jelen legyen, és hogyha megnézem a hatást, meg komolyabban megnézem az arcokat, akkor ez nem mindig látszik. Gondoljunk az első gyülekezetre. Arról olvasunk, hogy amikor 150-en leültek és elkezdtek könyörögni, imádkozni, akkor megrendült a hely. Attól félek, hogy ezen az Isten tiszteleten, amikor imádkozunk, nem hogy a hely, hanem már a szívek nem rendülnek bele az imádságba. Hogy az első keresztények úgy mentek az oroszlánok vermében, hogy énekeltek. Énekelve kérték az Istennek segítségét, meg oltalmát, meg erejét. Kicsit elgondolkodtam azon, hogy milyen sodró erejű lehetett az az éneklés. Ha a mi éneklésünkre gondolok, akkor vajon ott van-e benne ez a sodró erő? Vagy megint, hogyha tovább gondoljuk mindezt, akkor az első gyülekezetben a Szentírás azt írja, hogy félelem támadt a többi emberben. Meg félelem támadt akkor, amikor a gyülekezet közelébe jöttek, mert megérezték, hogy sajátos feszültség, töltés van. Megérezték azt, hogy az Istennel nem lehet játszani. Hogy itt élet és halál kérdése forog kockán. Megint azon gondolkodtam el, ha valaki idegenként eljönne egy Isten tiszteletre, érezni ezt a sajátos feszültséget.
hogy ebben a gyülekezetben komolyan veszik az Istent. És tudják, hogy nem lehet vele játszani. Hát akkor én is ezzel a szent félelemmel jövök el ide, és ülök le. Hogy gondoljunk arra, hogy az első gyülekezetben naponként gyarapodott az üdvözülőknek a száma. Naponként gyarapodott. Újak és újak jelentek meg. Én már annak is örülnék, ha hetente egy személlyel gyarapodna az üdvözülőknek a száma. Mi már a rendszeres templomba járókat sem tudjuk már megtartani, mert elmaradoznak, ilyen vagy olyan oknál fogva. Az Isten az ő jelenlétével akar bennünket megajándékozni igéjén, cselekvésén és kiválasztásán keresztül. De nagyon sok minden rajtad és rajtam áll. Ott van-e a vágy? Ott van-e az engedelmesség, a bűnök ellen való harc? És ott van-e a hit, a nyitottság? Hogy mindazt, amit ma adni akar az Isten, azt kész vagyok elfogadni, és kész vagyok továbbvinni mások számára is. Válaszoljunk testvéreim az ige szavára a 461-es számú énekünkkel. A 461-es számú énekünk első verszakát énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem. Köszönjük Istenünk, hogy nem kell azt kierőltetnünk, hogy itt vagy közöttünk, nem is lehetne, de itt vagy azért, mert megígérted és szeretsz bennünket. Megszólít az ígéd által, a szavak önmagukban üresek és elégtelenek, de ha ezeken a szavakon ott van a te lelkednek érintése, akkor élni kezdenek. Köszönjük, hogy ott vagy életünk eseményeiben is. Add, hogy túllássunk a külső eseményeken. Lássuk meg az irányító és időzítő kezet. És így fogadjuk ezeket az eseményeket, hogy fölötte elgondolkodunk, és ezek az események veled hoznak minket közelebbi kapcsolatba. Köszönjük kiválasztottságunkat is, hogy hitves társként, apaként, anyaként, jó szomszédként, barátként, vagy pedig választottként így akarsz a hivatásnak és a hűségnek útján tovább vezetni. Hadd tudjuk ezt valóban betölteni, és hadd éljük meg, hogy ott állsz mellettünk. Tőled jön az erő, és tőled jön az áldás. Adj nekünk igaz, irántad való vágyakozást. Add, hogy akarjunk betelni veled, mint a zsoltáros, mint a szarvas a hűs forrásra. Adj nekünk megszentelődést, engedelmességet minden területen. Hiszen ha nem, a bűnök azok, amelyek falként feltornyosulnak, és elszakítanak minket tőled. Add, hogy legyen bennünk nyitottság, élő hit, olyan, amely mindig várakozással tekint a következő napra is, az Isten tiszteletre is, mert te itt vagy, és adni akarsz nekünk valamit, Istenünk. Köszönjük, ha tudhatjuk már valóságosan is, hogy kegyelem az, hogy megjelensz nekünk, és imádkozunk azokért is, akik lelkileg száraz időszakban vannak. Add, hogy a gyülekezetben is úgy tudjunk jönni az Isten tiszteletre, hogy ne csupán nevében legyen az, hanem szívünk állapotában, indulatában is. Tiszteljünk téged igazán, legyünk együtt veled, és ebből az együttlétből fakadóan legyen olyan a gyülekezeti életünk, amely vonz, legyen olyan az imádságunk, hogy rendüljön meg a hely, és rendüljenek meg a szívek. Legyen olyan sodró az éneklésünk, hogy az igazán feléd való szárnyalás lehessen. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatod imádságunk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy, amint azt már tudjuk, ebben a hónapban a szeretett szolgálati persejbe a Küküllő Boldogfalvi gyülekezet számára fogadunk el külön adományokat. Ebben a gyülekezetben szolgál egykori segédlelkész Simon Jani, és a parókia felújítására fordítanánk azt az összeget, ami a szeretett szolgálati persejben összegyűlne. Hitvallástételre készülve a 153-as számú énekünk 5. és 6. verszakát énekeljük. A 153-as számú énekünk 5. és 6. verszakát, az 5. verszak így kezdődik, egyszerűbbé formáj belső lelki tétben.
Csak őséget látszom,
valljuk meg hitünket. Életemben is halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló éneként áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.